A nő és a férfi dolgaival foglalkozunk tovább, de bevezetőként engedjétek meg, hogy szóljak arról, hogy a Jóisten mit üzen nekünk a társas kapcsolatainkról, az emberi kapcsolatainkról. Így idézem a Nagyorvos lábnyomán című könyv 349. oldaláról a következőket. Eddig a gyerekek is megnyugszanak. Az életben minden társulás önuralmat, türelmet és megértést igényel. Természetünk, műveltségünk, szokásaink mások, mint a másik emberi. És ezért meglátásaink is eltérőek. Különbözőképpen ítélünk. Az igazság értelmezésében, a viselkedés megítélésében nem mindig értünk egyet. Nincs két ember, akivel mindig ugyanaz történik. Az egyiknek mások a próbái, mint a másiknak. Amit az egyik ember könnyű feladatnak tart, az a másiknak mérhetetlenül nehéz és bonyolult. Az emberi természet olyan esendő, olyan tudatlan, olyan tévedő, ezért legyen mindenki óvatos mások megítélésében. Alig ha tudjuk, hogy tetteink miként hatnak másokra. Lehet, hogy annak, amit teszünk vagy szólunk, nem tulajdonítunk nagy jelentőséget, de ha szemünk megnyílna, látnánk, milyen súlyos, jó vagy rossz következményekkel járnak tetteink és szavaink. Nem tudom, ti már voltatok-e úgy, hogy mondtatok valamit valahol, én jó néhányszor voltam így a prédikáció után, és én azt hittem, hogy nem történik semmi baj, de hogy nem történt. Kihívott egy testvér, mondjuk egy helyen, és elmondta, hogy hogy mertél ilyet mondani rólam? Én rólad? Hát rólam beszéltél. Hát mondja, nem beszéltem rólad, nem is tudtam, hogy mi van veled. Hát az, amit mondtál, az én esetem. Hát, bocsánat, hogy élek, én ezt nem tudtam. Én egy törvényszerűséget mondtam el, és nem rólad beszéltem. De ha rólad van szó, akkor gondolk egy rajta, hogy esetleg hogyan lehetne tovább gondolni a helyzetet. És nagyon sokszor előfordult az, hogy úgy szóltam, hogy nem vettem észre, hanem a Zsuzsa vette észre a feleségem, ugye segítőtársként adta a Jóisten az embernek a asszony, hogy hát Attila, hogy beszéltél? Hát miért, hogy beszéltem? Hát ezzel megbántottál valakit. Én. Megkérdezte, tényleg megbántottam? Megbántottam. És nem vettem észre. Ti nem voltatok még így? Persze, ti tökéletesek vagytok, az más helyzet. Velem ez gyakran előfordult. És én azt hiszem, hogy mindenkivel előfordul, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hogyan és mi módon hatnak a szavaink másokra. Én észrevettem, hogy valaki egy dologról, egy beszédről, egy gondolatról homlok egyenest az ellenkezőjét gondolja, mint a másik ember. Mint az ég és a föld, mint a fekete és a fehér. Az egyik abszolút pozitív dologként éli meg, és a másik ember pedig abszolút negatívumként éli meg. Van persze egy régi mondás, ami így hangzik, hogy minden dolognak van egy fényes oldala. Ez az igaz oldala. Mindig ezzel foglalkozz. Minden dolognak van egy hamis oldala. Ez a sötét oldala. Ne ezzel foglalkozz. Ha egy dologban mindig a sötét oldalt akarjuk látni, akkor a fehérből is feketét tudunk csinálni. És viszont, hogyha egy dologban mindig a világosat keressük, a jó oldalt, akkor mindenből tudunk jót is kihozni. No hát ezek után engedjétek meg, hogy néhány igét felidézzek, amiket a Biblia a férfiaknak ír. Hogy milyen legyen egy férfi. Efezusi levél 5. fejezetéből olvasom. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket. Ezt 4-5-ször elmondja itt. Szeressétek feleségeteket. Érdekes, hogy az Isten mindig arra hívja fel a figyelmünket, amiben gyengék vagyunk. Ezt már megszokhattuk. Azért, hogy tanuljunk alázatot, és elismerjük, hogy mi erre nem vagyunk képesek, de ő tud erőt adni ahhoz, hogy az ő segítségével szeressük. Efezusi levél 5. fejezet 23. verse, mert a férj feje a feleségének. Tehát a férj a feleségnek a lelki, hogy is mondjam, azt nem mondhatnám a vezetője, mert hiszen az Krisztus, de mégis ő legyen az a személy a családban, aki segítsetek. Hogyan feje a férje a feleségnek? Hogy ne mondjak rosszat, hogy nehogy megint félreérthető legyek. Tessék? Lelki vezetőre gondol? Talán gondolhatunk arra is, hogy ő legyen a család papja. Vagy te, Judit, mire gondoltál?
Igen, vagy útmutató is, mert nyilván ő legyen a példa.
Rögtön ki is mondtad, hogy a férj úgy tudja betölteni a, mondjuk egy házasságban a család szükségletét, hogyha például a feleségének az igényeit kielégíti, és a nőnek az egyik legfontosabb igénye a támaszkodás. Szeretne támaszkodni egy erős férfira. Így van ez, kedves hölgyek? Így van. Így van. Jó, minden hölgy támologat, tehát akkor így van. A férfiak szeretnének támaszkodni az erős férfira. Férfiak, hallottátok? Erős. Férfi, nem én mondom, azt mondja, 1 Kor 6:13, vigyázzatok, álljatok meg a hídben, legyetek férfiak, legyetek erősek. Egy férfinak jó, ha van fizikai ereje. Hiszen Győzike, a te fizikai erődre én nagyon sokszor támaszkodtam. Én 60 évesen nem tudtam olyan jó emelgetni ott a költözésnél, mint te, úgyhogy nagyon köszönöm a segítséget, meg a többieknek is, akik segítettetek. Nekem olyan nagy szükségem volt. De azért megfogtogott a munkát, és vittük a dobozokat. Férfi legyen erős. Edzen, fizikailag is. De ami sokkal nagyobb, hogy lelkileg is legyen erős. Ez nem egyszerű dolog. Mert valljuk be, időnként mi is elgyengülünk, férfiak, és elbizonytalanodunk. És ilyenkor kinek a támaszára és segítségre van szükségünk? Biztos kitaláljátok? A feleségre. Hiszen ő bátorít bennünket, ő felemel bennünket, és azt mondja, hogy te olyan ügyes vagy, te olyan erős vagy, ezt meg fogod oldani, ezt a feladatod. Én itt állok mögötted, és számíthatsz rám, és ez a férfinak a legnagyobb bátorítás. Tehát szeresse a feleségét, legyen férj feje a feleségének, ő legyen a család lelki vezetője és papja, gondoljatok jobbra, aki a ház népért imádkozik, aki felelős azért, hogy naponta kapjon eledelt az ő háza népe. Milyen eledelt? Egyrészt fizikai eledelt is, mert étel nélkül nehéz élni, ugye? De lelki eledelt, Istentől jövő üzenetet, igét. Kedves férfi társaim, nem tudom, hogy álltok ezen a mérlegen. Azt hiszem, hogy ez óriási megbízatás, felelősség, és van mit tanulnunk, hogy mi legyünk azok, akik a családnak megnyitjuk az Isten igéjét. Ahhoz, hogy mi meg tudjuk nyitni, akkor nem akkor kell megnyílni, amikor mi a családnak megnyitjuk, hanem a férj feje Krisztus. Nekünk előtte kell, hogy megnyissuk az Isten igéjét, mint ahogy amikor én is készülök a gyerek szolgálatra. Tegnap legalább másfél órát készültem erre a szolgálatra, amit ma elmondtam a gyerekeknek. Lehet, hogy könnyednek tűnt, így úgy sikerült. Én legalább másfél órát készültem. Hajnapban felkeltem, és hosszú időn keresztül gondolkodtam, hogy hogy lehetne és mit lehetne elmondani, és rögtön láttam, hogy elmondtam, nem is jól mondtam el. Nem is úgy mondtam el, hogy szerettem volna. Sokkal jobban szerettem volna nekik elmondani. De ahhoz, hogy én a gyerekeknek mondjak valamit, vagy leírjak valamit, az órákon keresztül kell gondolkodni valamin, pedig nem is az én történetemet mondtam el, hanem más történetet mondtam el. Ezt csak azért mondtam el, hogy ha mi tényleg szeretnénk egy családnak a vezetői lenni lelkileg, az nem arról szól, hogy ott megnyitjuk együtt a Bibliát, és találjuk ki, hogy miről szól a Biblia, hanem nekünk fel kell erre készülni. Krisztussal időt kell töltenünk, hogy azt érezze a feleségünk, a gyermekeink, hogy érezzék, hogy ők most mennyei eredelt kaptak. És természetesen ez magát foglalja azt is, hogy a család minden tagjaiért imádkozzon, komolyan. Vigye a Jóisten elé, az ő áldása, oltalma, szeretete, biztonsága legyen a háttérben, ami rendkívüli nagy dolog egy asszonynak és a gyerekeknek, hogy az apu, a világ legerősebb embere, akire mindig számíthatunk, akire támaszkodhatunk. Emlékszem rá, hogy egyik héten pápán voltam, és akkor délután összejöttünk a testvérekkel, és az egyik asszony elhozta a kisfiát, 2 éves, és mindig ott rohangált, jobbra-balra jött, ment, és aztán amikor valami bizonytalanságban voltak, odafutott az anyunak az ölébe, ott szájába vette a ujjacskáját, és szopikázott békésen, és teljes békében, nyugalomban ott ellazult, mögötte ült az apuka, az erős apuka, aki kamionozik, és ő tudta, ez a gyerek, bár nem tudta szavakkal elmondani, mert csak 2 éves, hogy az apa megvédeni őt. Ha kell, az élete árán is megvédeni. Mert az apa az erős, és támaszkodni lehet rá, és fontos, és szereti őt. Ez a tudat nagyon fontos. Aztán azt mondja a Timóteushoz itt első levélben, hogy aki a maga házát jól igazgatja, vezeti. Tehát a háznak a vezetője és igazgatója a férj legyen. Folytatja tovább, ha pedig valaki az övéiről, főképpen az ő házanépéről gondot nem visel, a hitet megtagadta és rosszabb a hitetlennél. Egy férfinak gondot kell viselni az ő családjára. Gondviselőnek kell lennie. Ez vajon mit jelent? Mit gondoltok? Gondviselés. Arról tud valaki gondot viselni, ha tudja, hogy kinek mi az igénye. Akkor nézzük meg a feleség igényeit. Milyen igényeket kell a feleségnek, az igényeit kielégíteni a férfinak? Idézek néhány gondolatot. Az első, mint mondtam, támaszkodjon a feleség a férjre, tehát a férfi legyen támasz, oszlop, erős, bátor, hitelvei legyenek, álljon ki azokért. Rendkívül mértékben elbizonytalanítható egy család, hogyha a férfi bizonytalan abban, hogy mit akar, hogy mit hisz, hogy mit képvisel. Vannak most ezek a kérdések itt a szombat körül, sokfelé, mindenféle elképzelések vannak. Ha egy férfi bizonytalan ebben, akkor az egész család bizonytalan ebben a kérdésben. Ha nincsenek elvei egy embernek, egy férfinak, akkor a család is bizonytalan lesz ebben. Hogy hogyan kell élni, hogy mit kell követni, hogy ezzel miben hiszünk, hogy mit vallok, hogy mit gondolok, mi az én meggyőződésem. Ezek nagyon nagy kérdések. És a bizonytalan a férfi, bizonytalan a család. A férfinak el kell ismernie az ő feleségét, idézem példabeszédek könyve 31. fejezet 28. verse. Felkelnek az ő fiai, és boldognak mondják őt, az ő férje, és dicséri őt. Dicséri őt. A nőnek szüksége van arra, hogy dicsérjék, elismerjék. Van is mit, mert hogy a tiszta ruhánk van, az dicséretre méltó. Ha van mit ennünk, és még finom is, dicséretre méltó. Hogy az oknink, a nadrágunk, az ingünk rendben van, dicséretre méltó. Ha rendben a lakásban, az aztán dicséretre méltó. Mi férfiak néha nekiállunk, aztán végigcsináljuk ezeket a meneteket, és akkor érezzük, hogy milyen hatalmas dolog egy asszonynak a munkája. Amikor ő ezeket elvégzi úgy, hogy rendben a házban. Az asszony dicséretre méltó, de nem csak azért dicséretre méltó, hanem azért, mert nő, hanem azért, mert kedves, mert szép a lelke, és nem férfi, hál' Istennek, hanem nő. És a női lény dicséretre méltó, tiszteletre méltó. Én emlékszem rá, hogy életemben ezt a dicséretet és tiszteletet főiskolás koromban láttam meg egy férfi részéről, egy 61 néhány éves férfi tanárom részéről. A Juhász Lajos volt az, egy főiskolai tanár volt Egerben, aki a lányokkal úgy bánt, ahogy még előtte az én szememben soha senki. Tisztelettel előre engedte őket, megtisztelte bennük a jövendő édesanyát, a szerelmest, a társat, a barátot, és meghajolt szinte előttük, a székét mindig átadta, és úgy viszonyult hozzájuk, hogy a lányok, akik addig csak ilyen csajok, meg bigék, meg bukszák, meg ilyen neveket kaptak a fiúktól, hirtelen királynőknek érezték magukat. És zavarban voltak, hogy hát, és megkérdezték, de hát Lajos bácsi, miért ez a nagy tisztelet? Hát mert nők vagytok, a gyengébb edény, a szépség forrásai vagytok. És ez annyira meglepte őket, hogy ők miért nem hitték, hogy ők ezért tiszteletet érdemelnek. Hát én tudom, hogy ez a mai világban már teljesen másképp van, de az Isten világában nem biztos, hogy másképp kéne lennünk, nekünk a nőket nagyon kellene tisztelnünk. És tiszteletre és dicséretre szorulnak. Igen, minden dolgotok szeretetben menjen végbe, ezt is mondja a férfiaknak. Férfiak, hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon feleségükkel, az asszonyemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, íme itt van, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Mert ha az ember férfiként imádkozik, és nem adja meg a feleségének a tiszteletet a gyöngébb edénynek, akkor az imádságai meghiúsulnak. Mert ha azt, akivel együtt él napi szinten, nem tudja szeretni és tisztelni, akkor hogyan tudná azt tisztelni, akivel nem is él együtt? És az Istent, akit nem lát. Tehát a Biblia erre szól, és azt is mondja Kolosszé 3.19-ben, hogy ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Férfi nagyon hamar keserű kedvű tud lenni, ha nem érti meg a felesége, ha bántja a felesége, ha piszkálja, ha neheztel rá, ha házsártoskodik vele, vagy valamivel nem ért egyet, vagy ellentétesben vannak, vagy konfliktusban vannak, egy mély keserűség tud a férfira rászállni, és mindent kíván, csak az, hogy ne legyen együtt a feleségével, hogy együtt legyen, azt nem kívánja. Ilyenkor a férfiak szeretnének elmenekülni, el is menekülnek, akik nem hívő kocsmákba, hobbikba, különféle helyekre horgászkodni, meg mit tudom, miket csinálni, kitalálnak, csak hogy ne kelljen otthon lenni, de a férfi embernek, a hívőnek is szüksége van ilyenkor időre. Amint az asszonyoknak tudomásul kell venni, hogy a férfi szeretne kilépni ilyenkor, egy kis levegőt kapni, kimenni a Balatonpartra, vagy a Győrre. Engedjétek, hogy kimenjen, én is sokszor kimentem. A kell egy kis csend. A férfinak kell egy kis dobozba lét, hogy egy kicsit átgondolja a dolgait, és megerősödve a Jóisten jelenlétében vissza tudjon menni, és tudja rendezni a dolgokat. Ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Tudatosan szembe kell szállnunk a keserű kedvvel, amit a feleségünk iránt érzi. Mert a nőnek szüksége van támaszkodásra, elismerésre, bátorításra, figyelmességre, hogy kutassa valaki a szeretett személy az ő igényeit, hogy időt szálljon rá, hogy lépést tartson vele, hogy értékesnek lássa őt, hogy szépnek lássa őt. Egyszer egy férfi a feleségével beszélgetett, a feleség mondta el egy ilyen közös megbeszélésen, hogy megkérdezte a férjét, hogy kedvesem, te szépnek látsz engem? Hát persze, olyan szép vagy, szeretlek. Itt sosem mondom. Pedig szép vagy. Hát, ez olyan rossz, hogy nekem kell megkérdeznem. Gondolom, valamiért elvette őt feleségül. És lehet emlékezni. A Biblia nagyon sokszor elmondja, hogy emlékezzetek a messze régi dolgokról. Emlékezzetek, emlékoszlopokat állítsatok. Mert az a szépség, például voltunk most nemrég Ajkán egy családnál, akik fogadtak bennünket a szilveszteri alkalmon, aztán többször elmentünk hozzá Zsuzsámmal, meglátogattuk őket, beszélgettünk a család, meg a nő, meg a férfi dolgairól, és akkor bementem a hálószobájukba, a férfi megmutatta a szobát, és akkor láttam a esküvői képüket. Hát, ezt megnézheted? Mondom, levehetem? Levettem, és odavittem eléjük a nappaliba. Mondom, nézzétek meg, hát ez két gyönyörű ember. Mondom, milyen szép, hogy nem mondom a hölgy nevét. És te milyen szép, hát milyen szépek vagytok, ugye Zsuzsa, milyen fantasztikus képek voltak? Hát mondom, ilyen szép pár vagytok, hát ez hihetetlen. Aztán bátorítottam a férfit, hogy hát mondja a feleségének, a feleségnek is, mert hát bizony mindenkinek szüksége van rá, hogy erősítse azt, mert ahogy megnéztem a képet, a szemükben ott volt az a régi szépség. Ott csillogott a szemükben az a régi, gyönyörű, friss, üde virág. Hát így nézünk mi is azok szemébe, aki a mi társunk, örökös társunk az élet kegyelmében. És ahhoz, hogy a férfi ezt meg tudja adni a feleségének, azért, hogy a testi egyesülésük is harmonikus legyen, mert ezt is írja a Biblia, annak a hátterében ez kell, hogy legyen. Egy nő akkor tudja legjobban a szívét és a lényét átadni egy férfinak, hogyha a lelki igényei ki vannak elégítve. Szokták mondani, hogy a legérzékenyebb területe a hölgyeknek a koponyában van, az agyban és a szívben. És ha ezt meg tudja nyitni egy férfi, akkor az egész lényét megnyitotta. Na hát ezek után nézzük meg a hölgyeket. A hölgyeknek leírja a Biblia kb. 8-10-szer, hogy legyenek engedelmesek a férjüknek, még ilyet is mert írni Efezusi levélben Pál apostol, mindenben. Mindenben. Még jó, hogy ott van a másik helyen, hogy az Úrban. És hogy tisztelje a férjét. Szerintetek mit jelent az, hogy tisztelni a férjét egy nőnek? Férfi társaim, ti mit mondanátok? Hogyan tudja egy nő tisztelni a férjét? Nagyon visszafogottak vagytok. Fölnéz rá, elismeri az értékeit, elmondja neki, hogy milyen erős vagy, milyen jó okos vagy, és hogy milyen jó, hogy gondoskodsz rólunk, és a háznak a vezetője vagy, hogy számíthatunk rá, hogy adsz eled el, és mindazt elismeri, amit kapott tőle, ha pedig nem kapja tőle, akkor ezt úgy tudja elmondani neki, hogy ne bántsa meg. Hanem mint igényként jelezzen, hogy olyan jó, amikor te ezt adod, vagy amikor te ezt teszed, és ezzel tiszteli őt azzal, hogy nem tárja fel az ő hibáit mások előtt. Ellen White azt írja a Boldog Otthon című könyvben, hogy a feleség hibái a férj számára a sír. És a férj hibái a feleség számára a sír. Nem lehet és nem szabad továbbadni. Minden házasságot egy szent légkör vesz körül egy családot, és senki se léphet be ebbe a körbe büntetlenül. Senkivel ne ossza meg az ember a bizalmát. A hölgyeknél ez nehezebb, mert nagyon sokszor előfordul, hogy a hölgyek nem tudják megbeszélni a férjeikkel a problémákat, és olyan dolgokat is megbeszélnek másokkal, amit nem szabadna megbeszélni. Hogy ne adja ki azt a intim világot, ami esetleg érinti őket. Természetesen ez nem arról szól, hogy nem lehet barátok előtt vagy lelki közösségben bizonyos dolgokat feltárni, de mégiscsak nagyon kell vigyázni arra, hogy ne a másik hibáját vigyük ki mások elé. Nem szabad semmilyen valóságos vagy vétsérelmünk miatt bosszankodnunk. Énünk az az ellenség, akitől leginkább kell félnünk. Nincs olyan bűn, ami rombolóbb hatása lenne a jellemre, mint a Szentlélek által meg nem fékezett emberi indulat. Semmilyen győzelem nem olyan értékes, mint az, amit énünkön aratunk. Ne legyünk sértődékenyek. Ne érzéseink igazolása és hírnevünk őrzése, hanem a lelkek megmentése legyen az élet célunk. Mihelyt érdekelni fog bennünket mások üdvössége, elfeledkezünk arról az apró ellentétekről, amelyek oly sokszor jelentkeznek emberi kapcsolatainkban. Gondoljanak rólunk, vagy tegyenek velünk bármit, de ez ne zavarja meg a Krisztussal való egységünket és a lélekkel való közösségünket. Amennyire csak teheted, számolj fel minden olyan dolgot, ami félreértésre adhatna okot. Türelmetlen szavakra sohasem válaszolj türelmetlenül. Durva bánásmódra, igazságtalan vádakra, dühös válasz helyett mondd el magadnak az Isten drága ígéreteit. Hajlamosak vagyunk arra, hogy inkább embertársainknál keressünk megértést és gyógyulást, mint sem Jézusnál. Az irgalmas és hűséges Isten azonban sokszor megengedi, hogy cserben hagyjanak azok, akikben bíztunk, hogy megtanuljuk, milyen hiába való dolog emberben bízni és embert tenni erősségünké. Bízzunk teljesen, alázatosan, önzetlenül Istenben. Ő tudja, mi fáj a lelkünk mélyén, de amit kifejezni nem tudunk. Ameddig a földön élünk, áldatlan hatásoknak vagyunk kitéve. Bosszúságok teszik próbára idegeinket. De ha jó lelkülettel viseljük el őket, jellemünkben keresztény vonások fejlődnek ki. Ha Krisztus bennünk lakik, türelmesek, kedvesek és elnézőek leszünk. Vidámak a bosszantások és ingerlések között is. Miközben napról napra és évről évre énünket legyőzzük, nemes lelkű hősökké formálódunk. Ezt kaptuk feladatként. De Jézus segítsége, kitartó igyekezet, rendíthetetlen elhatározás, folytonos éberség és szüntelen imádkozás nélkül ezt nem lehet megvalósítani. És még egy nagyon fontos idézet. Többnyire a figyelemre sem méltó kicsi dolgok termik meg életünkben a nagy eredményeket és a nagy bajokat is. A kis próbákban vallott kudarcok alakítják az ember szokásait és torzítják el a jellemét, és amikor a nagy próbák jönnek, azok készületlenül találják őket. Csak akkor lesz erőnk szilárdan és hülyen megállni a legveszélyesebb és legnehezebb helyzetekben is, ha elfűek vagyunk a mindennapi élet apró próbáiban. Hát testvéreim, a házasság az egy ilyen intézmény, ahol ezeket a dolgokat naponta gyakorolhatjuk. Én beszélgetünk nemrég arról több házaspárra, hogy óriási kiváltságban vannak azok, akinek párkapcsolatuk van, vagy házasságban élnek, vagy családban élnek, gondolom a gyerekekre is, mert egy szoros belső közösségben a másik elhordozására és az énünk legyőzésére millió helyzet van, amit gyakorolhatunk. Ha a nő és a férfi ellentétben csiszolódható. Hogy a férfi tanulja a nőnek a világát megérteni. Egy nő tanulja a férfi világát megérteni. Hogy a férj szükségleteit a nő például elégítse ki, tehát ne kritizálja, fogadja el, bátorítsa. Ne tükör legyen a feleség a férfi hibái számára, hanem a Bibliát állítsa a tükörként elé. Mert ha a feleség akar a tükör lenni, előre megmondom, kedves hölgyek, a férj nem fogja elfogadni. Mert ahhoz büszke, hiszen ő a teremtés koronája. De ha a Bibliát állítjuk elé, és az Isten igéje érteti meg vele, hogy itt valahol kibillent az egyensúly, akkor a férfi hajlamos elfogadni, legalábbis reményeink szerint. A férfi igénye, hogy a felesége ne vegye át az irányítást tőle. A férfi rendkívül könnyen átadja az irányítást, mert kényelmesebb. És ezért lett a mai világban rengeteg nőies férfi, és férfias nő. De ez nem egészséges, ez nem vonzó. Egy férfias nőt a férfiak nem szeretnek. Kitaláljátok miért? Ők inkább nővel szeretnének kapcsolatot teremteni, nem egy férfival, mármint normális esetben. De a férfias nők nem vonzók a férfiak számára, hanem a nőies nők vonzók, akik ilyenek, amit a Biblia ír, akik a szelíd lélek csendes homohatatlanságával rendelkeznek, akik engedelmes lelkülettel, tisztelettel tudnak a másik nem felé fordulni, mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, és az ő magzataikat szeretik. És az ékességük nem külső, hajuknak fonogatásából, aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hogy ez egy óriási kísértés, hogy ezek a területek az egész ipart hoztak létre, a divatipart és a szépítőipart, hanem az igazi ékessége minden nőnek, és ezért lehet minden nő szép, függetlenül a korától, alkatától, szemeszínétől, hajától, stb. Hogyha a szívnek elrejtett embere a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával rendelkezik, ami igen becses Isten előtt. Hogy ez mit jelent? A kedvesség, az otthon teremtő képesség, a finomság, a derű, a belső mosoly, a másik igényeinek a figyelmessége. Emlékszem rá, egyszer egy testvérem mondta, hogy valami szörnyű feszült körülmények között voltak egy utazásban, együtt voltak többen, egy nagyon nehéz helyzetet éltek át, és mindenki le volt nyomódva, mindenki le volt hengerelve, és ott némán ültek egymás mellett, és kiszálltak egyszer a kocsiból, és hát próbáltak ott levegőt kapni, és ott volt közöttük egy fiatal lány, egy kedves lány, aki derült és mosolyt varázsolt ebbe a feszült légkörbe. Nem a problémáról beszélt, de ahogy viszonyult hozzájuk, ahogy szólt hozzájuk, ahogy próbált humorosan, kedvesen szólni, elmesélte az illető, már vagy 20 év eltelt, hogy soha nem feledi ezt a magatartást, hogy ez a lány ott közöttük életet varázsolt a sok halott ember között, mert igazán nő volt, igazán nőies volt, és igazán tudott figyelemmel, kedvességgel, gyengédséggel, empátiával nem többet és nem kevesebbet mondani, mint ami épp kell. És ezt nem lehet mástól megtanulni, csak a jó Istentől, az ő szeretetétől. Hát, kedves testvéreim, még szeretnék egy-két gondolatot felidézni például ebből a könyvből, ugyanis ebben a könyvben, ajánlom a figyelmetekbe, van egy fejezet, a Kapcsolataink című fejezet. Ebből idézek most. Rengeteg mindent tanulhatunk belőle, például ilyeneket, amit most felidézek, és zárásként. Legyen szokásod másokról jót mondani. Hangoztasd társaid jó tulajdonságait, és lásd meg a lehető legkevesebbet hibáikból és gyarlóságaikból. Amikor szívesen kifogásolnád azt, amit valaki mondott vagy cselekedett, dicsérj meg valamit az életéből vagy jelleméből. Gyakorold a hálát. Dicsőítsd Istent az ő csodálatos szeretetéért, hogy Krisztus halálra adta értünk. Nem kifizetődő sérelmeinkre gondolni, Isten arra szólít fel bennünket, hogy gondoljunk irgalmára és páratlan szeretetére, ami által a dicsőítésre buzdulunk. A lelkiismeretes munkásoknak nincs idejük mások hibáin töprengeni. Nem jó mások hibáinak és gyarlóságainak polyvájából élni. A rágalmazás kettős átok, ami a rágalmazóra súlyosabban nehezedik, mint a hallgatóra. Aki a széthúzás és a viszálymagvait hinti, saját lelkében aratja halálos gyümölcseit. Figyeljétek, milyen érdekes, azt mondja, a másokban rosszat kereső ember e puszta keresgélésével gonoszságot alakít ki magában. Aki mindig kritizál,
Mindig keres valami bajt. Valahol baj van. Az önmagában gonoszságot alakít ki. Mások hibáinak firtatásával mi is az ő hasonlatosságos a formálódik. Ne felejtsétek el, ti nem tudtok olvasni a szívekben. Nem tudjátok, hogy milyen indítékok húzódnak az általatok rossznak tartott cselekedetek mögött. Sokan nem részesültek megfelelő nevelésben, torzult jelleműek, nehéz természetűek, faragatlanok, nem egyenesek. De Krisztus kegyelme átformálhatja őket. Soha ne írjátok le őket, soha ne hajszoljátok csüggedésbe vagy kétségbeesésbe őket, ezt mondván, csalódást okoztál nekem, nem próbálok segíteni rajtad. A következetes élet, az elnéző türelem, az ingerléssel szemben is nyugodt lelkület mindig a legmeggyőzőbb érv és a legkomolyabb vonzerő. A legmeggyőzőbb érv és a legkomolyabb vonzerő az ingerléssel szemben is nyugodt lelkület. Ahhoz, hogy a pecsét lenyomott a tisztán, élesen rajzolódjék a világ viaszban, ne vágjátok rá gyors, heves mozdulattal a pecsétet, hanem óvatosan helyezzétek a képlékeny viaszra, és nyugodtan, egyenletesen nyomjátok mindaddig, amíg a rajzolat megkeményedik. Hasonlóképpen bánjatok az emberi lelkekkel. Szerintem így kell bánni a házastársaknak egymással. Mennyit kell tanulnunk még? Hogy a hirtelen rácsapott pecsét szétfröccsenti a viaszt. És nem lesz tiszta a rajzolat. De a szép lassan, nyugodtan ráhelyezett pecsét kirajzolja. A keresztény befolyás erejének titka a folyamatosság, és ez Krisztus jellemének következetes bemutatásán múlik. Saját tapasztalataitok elmondásával segítsetek a tévegőknek. Mondjátok el, hogy amikor súlyos hibát követetek el, munkásásotok kedvessége és segítőkészsége hogyan adott bátorságot és reménységet nektek? Hát én szívem mélyéből kívánom, kedves testvéreim, hogy az emberi kapcsolataimban legyenek azok gyülekezeti kapcsolatok, házassági, szülő-gyermek, gyermek-szülő kapcsolatok, munkatársi kapcsolatokban ezeket az elveket, amiket itt felsoroltunk, amiket így érintettünk, a nő és a férfi kapcsolatának a titkát, attól függetlenül, hogy az illető ellentétes nemű személy nem a mi házastársunk, vagy nem a mi munkatársunk, mégis nő és mégis férfi. És a bölcsember nőnek kezeli a nőt és férfinak a férfit. Ezáltal nagyon nagy mértékben érezheti a másik személy, hogy ő tisztelik az emberi mi voltában. És ezt mi megadhatjuk. Hatalmas ajándék van benne nekünk, mert az Isten igéje és a bizonyságtételek beszéde tiszta képet rajzolnak ki előttünk. És ha megkérdezzük a pszichológusokat, azt mondják, ennél tökéletesebben senki nem tudja leírni a nő és a férfi közötti kapcsolat titkát. A jó kapcsolat titkát. És az emberi kapcsolatoknak a titkát. Hát ilyen magas rendű gondolatokat, amiket itt most felidéztem nektek, hát mindannyian eláll a lélegzete. Így szeretnénk élni? Ez a mi várásunk, hogy Krisztus adja meg nekünk ezt. És ha mi ezt tanulmányozzuk, ha erre irányítjuk a figyelmünket, a Biblia azt mondja, szemlélés által alakulunk át. Ha mi akarunk így élni, ha mi erre rászegezzük a tekintetünket, az akaratunkat, akkor ha pirosat érintesz, piros leszel, ha feketét fekete, akkor ilyenekké válunk. Akkor ez átformál bennünket. Az Isten igényének a hatása, az pecsétként, a szívünkbe viaszként átformál bennünket. És megtermi bennünk a léleknek ezeket a csodálatos gyümölcseit. Ha ilyen lesz a mi családi életünk, ha ilyen lesz a gyülekezeti életünk, azt hiszem, hogy méltán mondhatjuk és várhatjuk Krisztus eljövetelét, mert akkor beérett a gyümölcs, beérett a kalász, az aratása. Amen.